Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, ez pedig itt az Utazási Podcast. A koronavírus járvány sajnálatos eseményei miatt a megszokott menetrend helyett egy külön kiadással jelentkezem. A témában saját tapasztalatunk is van. Párommal épp Panamában utazgattunk, amikor jött a hír, hogy Európa bezárja kapuit. Mi pedig egyszerűen ott ragadtunk. Az Utazási Podcast első különkiadásában saját történetünket meséljük el, hogy mi történt pontosan Panamában, hogy ragadtunk ott, hogy éltük meg ezt az egészet, a helyiek hogyan álltak hozzánk és a vírushoz, aztán, hogy milyen esélyeink és opcióink voltak a hazajutásra, és végül, hogy sikerült plusz 6 nap alatt hazaérnünk. De ezt nem egyedül fogom elmesélni, mert itt van velem párom is.
Sziasztok, Majoros Kinga vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat. Bár jobban örültem volna, ha nem ilyen témában kell először megszólalnom.
Szerintem nagyon sokan vannak olyan helyzetben most, hogy bárcsak ne kerültek volna bele. Igen. De hát ez már csak így van, és ez megtörtént, és nem sokat tudunk ellene tenni. Tehát csapjunk is bele. De még mielőtt Panamára kanyarodnánk, egy kicsit korábbról szeretném kezdeni a történetet, mert február végén 3 barátommal Afrikába utaztunk, konkrétan Etiópiába és Kenyába, és hát szerintem ez is hozzátartozik a történethez, hogy ott mi történt, és meglepődve tapasztaltuk, hogy már akkor február végén, amikor megérkeztünk a Nairobiba és Addis Abeba a repülőtérre, akkor már ott elég szigorú ellenőrzés volt, mind a két helyen hőmérőzés volt, és kikérdeztek mindenkit, hogy az elmúlt 3 hétben járt-e Olaszországban, Kínában vagy Iránban. Ezzel szemben, meg amikor hazaértünk Budapestre, semmilyen ellenőrzés nem volt, és minden kérdés nélkül mindenkit beengedtek. És az nagyon furcsa volt, hogy már akkor milyen különbségek voltak. Abban, hogy kezelték Afrikában, és hogy kezelték itthon a vírust. Uh-huh. És ezt így nem is gondoltam volna.
És amúgy nem gondolkoztatok azon, hogy lemondjátok az utat emiatt?
Hát mi nem, de te igen.
Hát bennem megfordult, igen, hogy muszáj elvenni.
Azt tudom, hogy maszkot vittünk már oda is.
Igen. Hát az anélkül nem is engedtelek volna el.
Igen, arra emlékszem. Na, de hát akkor induljunk el Panamába. Mikor is indultunk?
Március 7-én.
Március 7-én. Ekkor, hogyha jól emlékszem, az egész koronavírussal kapcsolatban azok az események történtek, hogy kezdett Olaszországban egyre jobban elharapózni a vírus, és kezdték a milánói járatokat törölni és megszüntetni talán.
Jól emlékszem.
Uh-huh. Egyébként olyan nagy készülődés nem volt a világban, nem?
Hát főleg itt nálunk nem.
Ugye semmi. Mi azért maszkot nyilván vittünk oda is, de inkább a repülőterek miatt.
Igen.
Meg kézfertőtlenítőt, de egyébként nem merült fel bennünk, hogy lemondjuk, nem?
Hát nem. Én már nagyon szerettem volna pihenni egy picikét, úgyhogy bennem abszolút nem merült fel, hogy inkább mondjuk le és maradjunk itthon.
Hát én meg nem is mondtam volna
le. Hát te meg főleg nem.
Úgyhogy ez szerintem nem volt opció, meg hát nem is állt ugye a szituáció, hogy le kellett volna mondanunk.
Nem, igen.
Az is bennünk volt, hogy a vírus inkább akkor indult el Európában, és addig Ázsiában terjedt, és hogy mi meg nyugatra mentünk, és onnan meg semmi hír nem volt, hogy ott voltak meg fertőzések, úgyhogy azt gondoltuk, hogy talán jobb helyen vagyunk, hogyha átmegyünk Panamába, mint hogyha itt maradunk, nem?
Igen.
Az útvonalunk, azt még elmondom, az fontos a történet szempontjából, mi Turkish Airlines-szal mentünk, és Bécs-Isztambul-Panama City volt oda-vissza az útirány, és azért Bécsből, mert hát szerintem sokkal jobb áru jegyeket lehet, lehet ott találni, onnan találni, és csak egy kis kényelmetlenség az egész, hogy az ember kiutazik Bécsbe, sőt van Flixbusz, amivel gyakorlatilag az ember felszáll a hol kelenföldi pályaudvaron?
Kelenföldön, vagy a Népligetnél.
És leszáll a repülőtéren Bécsben. És tök olcsó, és kényelmes.
Ha időben veszed meg, igen.
Szóval utóbbi időben elég sokat mentünk Bécsből. Úgyhogy most is az volt az útirány, hogy Bécs-Isztambul-Panama City Turkish Airlines-szal. Szóval ez fontos a történetünk szempontjából. emlékszel, hogy kifele a buszon, illetve a Bécsi reptéren már sokkal kevesebb ember volt, nem?
Sokkal. Igen, és még a Flixbusz sofőrök is beszélgettek a koronavírusról, mondták is, hogy mit mondtak pontosan, hogy áprilisig van munkájuk, de hogy utána mi lesz velük.
Aha, én erre nem emlékszem. Beszélték.
Zenét hallgattam.
Ja, zenét, vagy podcastet.
Vagy podcastet, nem is zenét, azt én szoktam, igen. Podcastet hallgattál. Én meg közben füleltem, úgyhogy...
A reptéren pedig, hát ott már nagyon kevés ember volt. Ott azért látszott.
Látszott.
Igen, sokan igen, már igen, maszkba igen. voltak, mi is felvettük.
Uh-huh.
Igen. Aztán megérkeztünk Panamába, isztambuli átszállás az semmi nem volt, ott nem vettünk észre semmit nagyon, nem?
Nem.
Megérkeztünk Panamába, és ott meg megint elég komoly ellenőrzés volt.
Bizony, bizony.
Ahogy kiléptünk a gépből, még ott a folyosóról, ahogy kiléptünk magára a terminálra, egyből volt egy ilyen elkerített rész, és addig senkit nem engedtek sehova, amíg nem mérték meg a lázat, és ki nem kérdezték, hogy ki honnan jön.
Igen.
És hát megérkeztünk Panamába, és azt hiszem, hogy elhagytuk a repteret, el is felejtettünk mindent.
Elám, csak a nyaralásra koncentráltunk, hát
még
igen.
Hát még szép.
Miért utazik el az ember?
Persze. Na és neked mi tetszett ott a legjobban?
Nekem az ilyen kis hangulatos kis utcák.
Az óvárosi rész.
Óvárosi, igen. Hát ott azért elbírnám viselni, hogy ott élek esetleg. Meg leginkább Bocas del Toro, ahol voltunk, igen.
A szigetek.
Igen, igen, fürdeni.
Szóval említetted Bocast, ugye volt egy nagy dilemmánk, mert hát úgy indultunk el nyaralni, hogy semmit nem terveztünk meg. Annyi volt, hogy vettünk egy repülőjegyet, és majd azt gondoltuk, hogy majd ott mindent kitalálunk, és kb. Útközben kezdtük el megtervezni a dolgokat. Úgy igen. érkeztünk meg, hogy első éjszakára volt szállásunk, és onnantól fogalmunk nem volt, hogy mit fogunk csinálni a következő egy hétben.
Igen.
És hát két olok között vaciláltunk, az egyik a San Blas szigetek,
uh-huh.
a másik a Bocas del Toro.
Igen.
Utóbbit választottuk.
Az utóbbit bizony. De jól döntöttünk.
Igen, mindenképpen. Na és arra emlékszel, hogy hol jöttek az első rossz hírek? Mert a híreket annyira nem követtük, tehát, hogy nem olvasgattuk.
Nem figyeltük, igen.
Tényleg nyaraltunk, nem foglalkoztunk semmivel.
Nem akkor volt, amikor bringát béreltünk, és elindultunk a városba először, és ott megálltunk narancslevet inni, meg...
Igen, a svájci srác.
Aha.
És talán az volt az első, hogy ő mesélte, hogy lezárták a San Blas szigeteket,
igen.
ahova ugye akartunk volna menni.
Igen.
Illetve töröltek egy hatalmas bulit, ami a Bocasokon van, és állítólag egész Latin Amerikában híres. Én még nem hallottam róla, de állítólag nagyon híres. És hogy ezt a bulit törölték, és talán ez volt az első hír.
Első ilyen meglepő hír.
Meglepő dolog, igen. Aztán a következő, hogy már jöttek a hírek, hogy Panamában is van koronavírus, uh-huh. és emlékszem, mondták, hogy egy 32 éves férfi meghalt, aki cukorbeteg volt.
Igen.
És hogy körülbelül ilyen pár tucatra tehető a fertőzöttek száma. És akkor talán elkezdtük nézegetni a híreket. Illetve ez már ilyen csütörtök-péntek tájékán lehetett, és mi pedig vasárnap indultunk volna haza a tervek szerint, tehát elkezdtük nézegetni a híreket, közben pedig barátok is írtak, Kolumbiába ketten is, Ati barátom azt kérdezte, hogy hol fogjuk a karantént tölteni, és én csak néztem, hogy miféle karantén.
Igen, így nem értettük.
Dávid barátom pedig azt írta, ők jöttek volna Európába családdal, és úgy volt, hogy a hónap végén találkozunk, és írt, hogy törölték a járatukat.
Igen, de akkor még mi se tudtuk, hogy itthon mi a pontos szitu.
Nem nagyon, csak amit mondjuk akkor kezdtük el nézegetni az igen. indexet talán.
Meg nem akkor követted be a törkisnek a Twitter oldalát?
De szerintem akkor azt gondoltam, hogy talán az a leggyorsabb hírforrás, hogyha uh-huh. a Twitteren elkezdem követni a törkist,
uh-huh.
illetve pár repteret is bekövettem, hogy ott jönnek a leggyorsabban az infók, és pár óra múlva meg is jött az első
meg is jött,
pofon.
Igen, tényleg, hogy a törkis törölte a bécsi járatunkat.
Igen. Szóval jött egy hír, hogy a törk is törli a bécsi járatot, de hogy ezt itt semmilyen forrásból nem tudtuk megerősíteni, mert azt írták, hogy vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálattal. Egyből a Twitteren jöttek a válaszok, hogy képtelenség elérni az ügyfélszolgálatot,
igen.
és megadtak egy, nem tudom, 90-es számot. Mondtuk, hogy nem fogunk Törökországot hívogatni Panamából.
Persze.
Tehát ez teljesen esélytelen. Illetve, hogy csekkoltuk a fly státuszt, és...
És az még azt mutatta, hogy megy a bécsi járat.
Igen, a következő napokra végig azt mutatta, hogy jön. Úgyhogy ez
igen,
ilyen...
és így nem értettük, hogy akkor most mi van? Mi is lesz velünk?
És mit gondoltál? Mi játszódott le benned?
Fú, hát így utólag belegondolva lehet, hogy egy kicsit naív voltam, mert nem akartam elhinni, hogy törölték. Nem is gondoltam arra, hogy 2 nap múlva nem fogunk tudni hazaindulni. Így nem tudom, így próbáltam elhesegetni ezeket a rossz gondolatokat, hogy törölték a járatot, akkor mikor is megyünk haza?
Meg azért úgy könnyű volt, hogy éppen egy medencepartján
hát
voltunk, egy Karibi-szigeten.
Rumoztunk éppen. Igen.
Tehát, hogy mondhatjuk azt is, hogy kevésbé érdekelt minket az, hogyha 2 nap múlva törlik a járatunkat, mert éppen jól éreztük magunkat.
Igen.
Arra még emlékszem, hogy nekem egyből az jutott eszembe, hogy ez egy tök jó lehetőség arra, hogy mivel a törk is törli az Isztambul-Bécsi járatot, minket majd átraknak a budapesti járatra. És már így le is pörgettem a fejemben, hogy majd a törk is átrakatjuk magunkat Budapestre, és akkor spórolunk a hazauton, egyszerűbben hazajutunk. Úgyhogy én ebben lehetőséget láttam alapvetően, illetve egy kicsit azt gondoltam, hogy izgalmasabb lesz hazajutni, egy kicsit kalandosabb lesz, és én az első hírnek egy icipicit még, ha lehet ilyet mondani, örültem is, hogy kalandosabb és egyszerűbb lesz a hazajutás. És azt el sem tudtam volna képzelni, hogy nem indulunk el vasárnap. Tehát bennem az volt, hogy mi föl fogunk szállni az isztambuli járatra, az egyetlen kérdés bennem az volt, hogy utána
mi fog hogyan történni.
Hogyan tovább. Igen. Közben kolumbiai barátokkal is elkezdtünk írogatni, és viccelődtünk, hogyha bármi baj van, akkor szökjünk át Kolumbiába, Darien Gapen keresztül majd átszökünk, illetve Ati és David barátom is mondta, hogy mehetünk hozzájuk a farmra, és majd ott átvészeljük ezt az időszakot. Úgyhogy akkor még csak ezen viccelődtünk. De én közben eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha tényleg.
Ha ott ragadnánk.
Ott beszélgettünk is ilyenről, tehát, hogy elkezdtem neked ecsetelni, hogy mennyivel szívesebben maradnék én Panamába, vagy sőt, ha lehet, inkább Kolumbiába, mint mondjuk elindulunk, és Isztambulba ragadunk.
Igen.
De neked hát, annyira nem tetszett?
Hát nem, persze, mert haza akartam jutni, meg mégiscsak ez az otthonom, tehát most egy idegen országban maradni, oké, hogy jól éreztem magam, meg nagyon megszerettem, de attól
még... Mégis az otthon az otthon.
Igen.
Én ilyenkor úgy gondolkodtam, hogy adott egy szituáció, és abból a szituációból hozzuk ki a legjobbat. És én már így lepörgettem a fejemben, hogy ha van ez a szituáció, és nem tudunk hazajutni, akkor melyik lenne a legjobb?
A legjobb.
És én amikor lepörgettem, akkor az jött ki legjobban, hogy Kolumbiában lenne a legjobb. Mert akkor ott vannak barátok, vannak ismerősök, ők tudnak segíteni, hazai a terep, szinte ez nekem ilyen második otthon, úgyhogy ezért kezdtem el ilyenen gondolkodni.
Igen.
Hát aztán itt ebben maradtunk, itt nem tudtunk tovább semmit intézni.
Abszolút nem semmit.
Azt mondtuk, hogy majd vasárnap, amikor megyünk ki a reptérre, akkor időben kimegyünk és megpróbáljuk átrakni a jegyet. Ennyi igen. volt a tervünk, ugye?
Neked az elsődleges célunk, hogy visszajussunk Panama City-be, és akkor vasárnap megpróbáljuk elintézni a repjegyet.
Na ez a hazajutás sem volt egyszerű a Panama City-be, mert na, ugye éjszakai busszal mentünk, ennek több oka is volt. Egyrészt repülő arra nem volt, tehát repülhettünk volna Dávid városába.
Igen, és akkor még onnan is buszozni kellett volna.
Igen, illetve hogy ahelyett, hogy mondjuk nappal buszoznánk egész nap, menjünk akkor az éjszakai busszal
így
oda
van,
és vissza
így
is.
Spóroltunk egy szállást.
Igen.
Meg végül is időt is nyertünk.
Időt is. Igen.
Úgyhogy...
Hát egy 10-11 óra volt kiírva, hogy annyi a busz út.
Igen, hát ez egy másik kérdés, hogy milyen volt ez a buszozás.
Nem volt jó?
Nem. Hát, na, kérdezted ugye korábban, hogy nem félek-e Panamában. Eddig nem féltem, viszont azon az éjszakai buszozáson, hát halálfélelmem volt, szörnyen vezetnek, életveszély, komolyan. Uh-huh. Én nagyon paráztam.
Ja.
Szorítottam a lábadat, a kezedet, minden egyes ilyen hirtelen fékezésnél. Jézusom, hát...
Elég furán vezetnek, igen.
Hát szépen fogalmaztál.
De kényelmes, nem?
Az amúgy igen, mert jó nagy székek vannak, a lábtér is elég nagy.
Szóval az ember ne így ilyen volánbuszt képzeljen, ne, hogy 11 óra egy volánbuszon.
Nem, azért kényelmes. Viszont ugye nagyon hideg van.
Brutál hideg.
Úgyhogy... pléddel készüljetek, ha igen, bárki oda menne.
Mi is indulás előtt bementünk a buszpályaudvar mellett egy boltba, és vettünk igen, egy hatalmas
plédet. De milyen jó, hogy megvettük.
$3 vettünk egy plédet, ami elég igen, jól kihasznált minket.
Igen,
nem, mi használtuk,
mi használtuk ki a plédet,
mi használtuk ki elég rendesen.
Igen.
A visszafele úton annyi volt talán az egyetlen szívás, hogy túl hamar visszaértünk, és úgy volt betervezve, hogy 5-6 között érünk hajnalban, és 3 óra 45 perckor befutott a busz a Pannonia városi autóbusz pályaudvarra, és akkor nem tudtunk mit csinálni, és néztük, hogy kimegyünk a halpiacra, és a halpiac is még 2 óra múlva nyitott.
Igen, hát ez ott...
Kínszenvedés volt?
Nem az, hogy kínszenvedés, de...
Hát ott el kellett töltenünk az időt.
Hát az
de
igen.
Ahhoz képest elég jól elment, nem?
Hát...
Csöveztünk egy kicsit a terminálba, aztán átbuszoztunk a halpiacra, ott mászkáltunk egy kicsit, szóval el voltunk. Közben az Airbnb sráccal leegyeztettük, hogy tudunk-e hamarabb elfoglalni a szállást, és mondta, hogy minden probléma nélkül 11 óra akkor jöhetünk. Igen.
11, és ott voltunk, hogy 6 óra, vagy
4,
és Jézusom. Igen. De hát ettől volt izgalmas.
Igen. És akkor jött a vasárnap reggel. Milyen érzések voltak benned, hogy megyünk ki a reptérre, és indulunk haza?
Igen, hát addig még én sem féltem, hogy nem indulunk el Panamából.
Csak hogy utána mi fog történni.
Igen.
Flight státusz szerint egyébként az összes járat ment.
Uh-huh.
Kiértünk a repülőtérre, és az már nekem furcsa volt, hogy nagyon kevesen voltak. És bementünk, ránéztünk arra az info panelra, ahol ugye kírják, hogy melyik járat, és megláttuk, és ki volt írva, hogy
canceled
a járatunkhoz. És összenéztünk... És akkor oké, hát akkor erre nem számítottunk. Megkerestük az infópultod, kiderült, hogy ez egy teljesen új fordulat volt, amire igen, mi nem is számítottunk, hogy nem a Turkish Airlines törölte a járatot, hanem a panamai kormány uh-huh, törölt minden európai járatot 30 napra.
Igen.
Szóval akkor kérdeztük, hogy mi a helyzet, mondták, hogy ott a törkis iroda, ott lehet érdeklődni, ahol már egy ilyen, még nem voltak sokan.
Még nem.
Nagy szerencsénk volt,
jöttek,
mert időbe kimentünk, uh-huh, sorba álltunk, és a törkis minden egyes embert egyesével véghallgatott, és mindenkinek az ügyét egyesével kezelte. Mindenkit külön-külön. Úgyhogy most azt kell, hogy mondjam, hogy
le a kalappal.
A szervezés, a kommunikáció, minden teljesen profi volt. Mindenkinek egyesével meghallgatták, hogy ki, hova, milyen útvonalon utazik,
igen,
elkérték az adatait, majd a törkis munkatárs elment az irodába, és megnézte, hogy milyen opciók vannak. És hát mindenkinek körülbelül egy 15-20 percig tartott.
Hát minimum, igen.
Megtalálták. És az volt a furcsa, hogy egész eddig az összes várakozó utas a legnagyobb nyugalomban semmi hisztéria nem volt. Nem volt hőbörgés, semmi. Tehát nagyon profin meg volt szervezve az egész, le a kalappal. Közben így a másik embereknél olyan opciókat hallottunk, hogy mindenkit próbáltak átrakni, és leginkább
Havanna
volt, Mexikó és São Paulo, amilyen útvonalakon elreptették ezeket az embereket Európa felé, mert állítólag ezek a repterek és ezek az országok megnyitva voltak. De nekem már közben elindult a fogaskerék, és elkezdtem gondolkodni, és ugyanazt a gondolatmenetet folytattam, hogy hát, hogyha már valahol útközben ott ragadunk, akkor az inkább legyen Kolumbia. Közben elkezdtem a kolumbiai barátokkal irogatni, és ott meg nagyon gyorsan kiderült, hogy a kolumbiai állam kiadott egy közleményt, hogy másnap, hétfőn bezárja a határait, és nem léphet be onnantól senki.
Tehát mi ott voltunk a turisták elől, nem?
Turisták elől, igen. Tehát ott voltunk mi vasárnap, és én azt láttam, hogy a vasárnap az utolsó nap, tehát a mai nap
utolsó
az utolsó lehetőség, hogy ma még át tudunk menni Kolumbiába, és én attól féltem, hogy ha ma nem megyünk át Kolumbiába, akkor esetleg Panamába ragadunk, vagy még rosszabb mondjuk São Paulóba, ami hát nem voltam még, de csak azt hallottam, hogy brutál veszélyes város, és iszonyat drága, és valószínűleg beraknak téged egy nagyon drága hotelbe, onnan ki se mersz lépni, vagy Havannán keresztül, ahol meg ugye hát ugye most elég nehéz szituációban
helyzet van,
hogy egy, azt mondják, hogy Kubában egy új nehéz időszak következik, hogyha meg ott ragadunk, akkor az egy megint egy másik nagy szívás lenne. Tehát, hogy így végigpörgettem a dolgokat, hogy milyen opciók vannak, és egyből a legrosszabb szenáriót vettem, hogyha mi ott ragadunk valahol, akkor én azt mondtam, hogy akkor ragadjunk Kolumbiában. Mm. Úgyhogy én egyből elkezdtem ez irányban intézkedni. Ilyenkor mit éreztél?
Bizonytalanságot. Hatalmas megbizonytalanság.
Azt tudom, hogy neked nem tetszett ez az ötlet, és próbáltalak meggyőzni, hogy ha itt ragadunk, akkor nekünk az a legjobb.
Igen. viszont én a bizonytalanság miatt sem éreztem ezt jó ötletnek, mert nem tudtuk, hogy ha átutazunk Kolumbiába, akkor most minket is karanténba zárnak-e, vagy kiutasítanak esetleg, vagy mi lesz ott velünk, meddig maradunk ott, hogy mi lesz a munkámmal is.
Hogy értsék a hallgatók, itt ezen a ponton én azt próbáltam, hogy van egy szituáció, és míg vártunk arra, hogy a törk is milyen opciót fog feldobni, én már elkezdtem alternatív megoldásokon dolgozni, hogyha egy olyan szituációba kerülünk, akkor ne az legyen, hogy ez az egy lehetőségünk van, hanem hogy legyen egy másik B-opció.
Legyen egy B-opció.
B-opció. Igen. Ott vártunk a megoldásra, és akkor visszajött a törkis munkatársa a számunkra a megoldása, és hát azt mondta, hogy 3 nap múlva Mexikón keresztül átraknak Lufthansa járatra a Mexikó Frankfurt Bécsre. És utána kérdeztem, hogy bármi másik opció, és azt mondta, hogy igen, maradhatunk 30 napra. És mondtuk, hogy hát 30 nap az nem, akkor nézzük ezt a Mexikót, és azonnal ott dönteni kellett.
Igen.
Úgyhogy elfogadtuk ezt a Mexikóit,
igen.
Nem tudtunk más csinálni, és közben mi még azon gondolkodtunk, hogy megkérdezzük, hogy Kolumbiába hogy tudunk átjutni, mert ugye az még bennem volt, hogy ma még át tudunk jutni, és arra gondoltam, hogy átmegyünk még, vasárnap van, még menjünk át Kolumbiába.
Még mennek oda is.
Még mennek járatok, még van járat, még beengednek, és majd maximum visszajövünk még, hogyha nyitva maradnak a határok, akkor szerdán elindulunk Mexikó felé. És hogy így érezzék a hallgatók, hogy körülbelül fél óránként, óránként jöttek a hírek, hogy lezárták Perút, ez a repülőtér bezárt, azokat törölték.
Igen.
Közben a barátok, család interneten mindent keresett, nézte az opciókat. Igen. Közben jöttek Kolumbiából a hírek, hogy nem elég egy egyirányú jegyet nekünk vennünk, hanem oda-vissza jegyet kell vennünk, és emlékszel a Copánál, ahol sorba álltunk, amit említettél, ott azt mondták, hogy 500 dollár a legolcsóbb jegy oda-vissza. Akkor kiderült, hogy ha bemegyünk Kolumbiába, akkor kötelező házi karantén.
És az úgy már nem vicces.
És az már úgy nem vicces. Sőt, a házi karantén valószínűleg az úgy nem is működik, hogy a Dávid barátoméknek a farmján.
Biztos, hogy nem.
Hanem jött az info, hogy úgy néz ki a házi karantén, hogy elé raknak 3 hotel opciót, A, B, C, te neked le kell foglalnod 2 hét hotel ellátást, mindent abban az adott hotelben, és ki se léphetsz abból a hotelből, mindent ott kell elintézned, még kajáért sem mehetsz el.
Meg ugye ebben a kolumbiai átutazásban még az volt a veszély, hogy oké, hogy mi esetleg oda átutazunk, de akkor ugye a törkis jegyünket mi bukjuk.
Azt valószínűleg bukjuk, igen.
És akkor onnan magunknak kellett volna azt állni, hogy mi ide hazajussunk Budapestre.
Az a kolumbiai opció az akkor játszott volna, hogyha tényleg lezár minden, és azt látjuk ott vasárnap, hogy mi nem fogunk tudni hazajutni, és itt maradunk legalább egy hónapra.
Igen.
És ez akkor játszott volna. És ez teljesen benn volt a levegőbe. Tehát ez olyan szituáció volt, hogy senki nem tudott semmit. De miután megjöttek ezek az infók, kiderült, hogy 500 dollár lenne Kopával oda-vissza, az, hogy házi karanténba kell mennünk, az, hogy valószínűleg nem fogunk eljutni a Dávidéknek a farmjára, az, hogy bukjuk a törkis jegyet, akkor azt mondtuk, hogy na jó, akkor ez az opció bukó, bízzunk a legjobbakban, az, hogy mi szerdán elindulunk Mexikóba. Tehát akkor az volt, hogy 3 éjszakára kell maradnunk még Panamában, gyorsan Airbnb-n lefoglaltam egy kis szobát, egy nagyon szép kis szobát, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor most már ráérünk, úgyhogy már nem is Uberrel mentünk vissza, hanem
tömegközlekedéssel. Igen, fú, de azért az is egy fura élmény volt.
Felszálltunk a buszra, minden szem pár ránk nézett, és így összesugtak az emberek, hogy koronavírus.
Igen, én is egy vírusgazdának éreztem már magam, mert annyira néztek, és annyira rossz érzés volt az egész.
És nekem eszembe jutott az, hogy előtte még, amikor itthon voltunk, valamikor már jöttek Ázsiából a hírek, a koronavírus hírek, és hogy mondjuk Budapesten valaki meglátott egy ázsiait, akkor ránézett, és egyből a koronavírus jutott eszébe.
Uh-huh. Hát most velünk is ugyanez
volt, hogy ahogy ránk néztek a panamaiak, nekik egyből a koronavírus jutott eszükbe rólunk. Hát nem volt kellemes.
Hát nem.
Nem volt kellemes. Már szombaton is éreztük ezt, bármelyik étterembe bementünk, azzal kezdték, hogy beléptünk, és a kezünkbe nyomták a kézfertőtlenítőt szó nélkül.
Igen.
És látszott, hogy mindenki tartja a távolságot, nem csak tőlünk, hanem egymástól is. És hát a latin emberek nagyon közvetlenek, és puszi-puszi ölelgetés, és láttuk, hogy ez is megszűnt. Hogy a barátok úgy köszöntek egymással, hogy a
könnyeküket
összeérintették, és megszűnt a kézfogása, tehát a helyiek között is pár nap alatt ez teljesen megváltozott. Az előbb említetted a munkát.
Igen.
És hogy az egy nagyon fontos része az egész történetnek, hogy mi van akkor, amikor az ember kint ragad, és egyszerűen nem tud mit csinálni. És nem csak a munka, hanem az anyagi dolgok, akkor a kötelezettségek.
Igen, bizony, mert nem mindenkinek van online végezhető munkája, nekem sem olyan, és így végig pörgettem az agyam, hogy úristen, ott maradunk egy-két hónapig egy idegen országban, mi lesz a munkámmal, és így azért beparáztam.
Ilyen szempontból én könnyebb helyzetben voltam, mert igen. Az én munkám olyan, hogy én online is tudom végezni. Szerencsére a munkáltatóm az rugalmas is volt. Hál' Istennek, innen is köszönöm. Szerencsére voltam olyan eszköz, amivel tudtam dolgozni. De hogy ilyenkor végig gondoltuk, hogy azok az emberek, akik évek alatt összesporolnak egy nyaralásra, és mondjuk nem úgy állnak anyagilag, vagy mondjuk haza kell érni a munkába, vagy mondjuk nem tudom, a nagyszülőknél vannak a gyerekek otthon, ott hagyták egy hétre a nagyszülőknél a gyerekeket, és menni kell haza, akkor velük mi történik?
Hát én bele sem merek ilyenkor gondolni. Hogy az milyen rossz helyzet lehet.
Az szörnyű. Vagy hogyha valakinek mondjuk elfogy a pénze, és ott volt egy lány, aki mondta, hogy 20 dollárja maradt, és nem tudja, hogy mit fog csinálni.
Igen.
Szóval itt emberek szerintem nagyon szörnyű szituációkba kerültek.
Mi szerintem összetehetjük a kezünket,
mert mi biztonságban voltunk, és olyan szituációban voltunk, mint anyagilag, mind a kvázi mondhatom, hogy a helyismeret miatt, hogy majdnem, hogy bármi történhetett, de nem voltunk veszélyben.
Meg nyelvismeret miatt is azért.
Igen. Most elképzelem, hogy volt ott egy magyar csapat, idősebbek voltak, ahogy hallottam, nem beszéltek angolul se, hogy ők mondjuk, hogyha ott ragadnak, akkor mit csinálnak? Mondjuk oda mennek egy szervezet úttal, ahol be van fizetve minden, meg van a szállásuk X időre, hirtelen ott találják magukat a reptéren, hogy nem tudnak elmenni, mit fognak utána csinálni. Szóval belegondoltunk ebbe, és sokan szerintem nagyon rossz helyzetbe kerülhettek.
Igen.
A másik dolog a biztosítás, ami minket is érintett,
igen.
És ez nem is
és
nekünk
mi
jutott
eszünkbe. Elfelejtettük.
Igen. Az egyik, az Ati barátom hívta rá fel a figyelmet, hogy biztosításotok van még? És mondom, úristen, holnap lejár.
Nincs.
Úgyhogy unokatestvérem itthon felhívta a biztosítót, és megkérdezte, hogy ilyenkor mi a teendő, és akkor elmondták neki, hogy ezt külön kérvényezni kell, de végülis le tudtuk zongorázni az egészet, de szerintem nagyon sok ember egy ilyen szituációban erre se gondol, és mi se gondoltunk. Igen. Úgyhogy akkor ott maradtunk Panamában még plusz három éjszakára. Uh-huh. Ami érdekes volt, hogy hogyan megváltozott minden pár nap alatt. Például, hogy a boltba, nem tudom, X fő léphetett egyszerre be. És emlékszel a biztonsági őr?
Emlékszem, igen, és számolgatta az embereket, igen, és aki még be akart jönni, és már túl sokan voltak benn, akkor szépen kivárta a bolt előtt a sorát.
Vagy amikor pénztárnál fizettünk, akkor hátrébb küldött.
Hátrébb zavart, igen.
Tartsuk meg a távolságot.
Igen. De mondjuk ez azért...
Jogos.
Igen.
Persze. Az még nagyon furcsa volt, hogy éttermek úgy bezártak, hogy csak elvitelre lehetett kérni, nem ehetted meg helyben, illetve országszinten bezártak mindenféle tengerpartot,
mindenféle
nemzeti
strandot,
parkokat,
igen.
mindenfélét. Sőt, a városban, ahol mi béreltünk a szobát, mellettünk volt egy park, sportpálya, kosárpálya, focipálya, játszótér, az egészet lezárták, kordonnal elválasztották, és ott volt egy biztonsági őr, aki arra vigyázott, hogy nehogy valaki ennek ellenére felmenjen a pályára.
Igen, úgyhogy azért itt is kezdett eldurvulni a helyzet.
Sőt, azt kell mondanom, hogy a panamaiak nagyon gyorsan, nagyon
gyorsan
radikális intézkedéseket hoztak, és most délután egy kolumbiai barátommal, aki Panamában lakik, vele beszéltem, és most már írta, hogy teljes kiárási tilalom van Panamában. Úgyhogy amikor mi ott voltunk, és eljátszottuk a gondolattal, hogy mi lenne, ha maradnánk, nyilván nem ezt gondoltuk el, tehát nyilván nem úgy akartunk ott maradni, hogy kiárási tilalom van, és be vagyunk zárva otthon, hanem az elején én azt gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha Európa lezár, Európában nem léphetünk be, de mondjuk a világnak ezen a felén, mondjuk az amerikai kontinensen még nincsen, vagy nem lesz olyan szinten koronavírus járvány, és akkor mi tudjuk élni egy kicsit szabadabban az életünket. És akkor ilyenkor már is játszottunk a gondolattal, hogy akkor bérlünk egy szobát, majd eljárunk a piacra, mangót veszünk,
főzünk
avokádót,
otthon.
Igen, spanyolul fogunk tanulni.
Hát leginkább én.
Igen, szóval eljátszottunk a gondolattal, de ez inkább úgy működött, hogy egy adott szituációban próbáltuk pozitívan látni a dolgokat. Azt vettük, hogy mi van, ha a legrosszabb megtörténik, mi van akkor, hogyha ott kell maradnunk egy-két hónapra. Eljutottam arra a pontra, hogyha ez megtörtént volna, akkor én ennek teljesen örültem volna, mert láttam a pozitív oldalát.
Igen, de itt már bennem is megfordultak a dolgok, tehát már nem láttam annyira borúsan a dolgokat, így el tudtam képzelni, hogy ha itt ragadunk, és ha ugye nincsenek kijárási tilalmak, meg ilyesmik, akkor az úgy kellemes lett volna.
Talán az egyetlen bajom azzal lett volna, hogy egy üvegvizet 500 forintért lehet venni.
Na hát mondjuk igen, elég drága volt.
És nem is ásványvíz, hanem csapvíz, tisztított
sima
csapvíz.
Víz, igen.
500 forint alatt szerintem sehol nem tudtunk venni.
Igen.
Amik ott maradtunk Panamában, leginkább a 3 napunk az arról szólt, hogy én próbáltam online dolgozni, amennyire lehetett, illetve közben figyeltük folyamatosan a híreket, hogy hol mi történik. Uh-huh. És egyre több emberrel kerültünk kapcsolatba a világ minden táján, aki próbált hazajutni, illetve más magyarokkal, akik Panamában voltak, akik szintén próbáltak hazajutni. És hát az Index is cikkezett egy eseményről, illetve egy történésről. Volt egy fesztivál, egy ilyen Goa Ozora-szerű parti volt, amin 2 jó barátom is részt vett, és hát az Index azt írta meg, hogy innen a magyar konzulnak 11 magyart kellett kiszabadítania és hazajuttatnia. Uh-huh. Na hát ez a hír, ez félig meddig igaz, és nagyon furcsa, hogy ezt az Index hogy írta meg, és közben a barátaimmal kapcsolatban léve mennyire más információk jöttek át. Nekem miután megjelent az a cikk, nem tudom, 10 barátom elküldte egyből, nézd, hogy jé, hát a magyar kormány kiszabadítja őket és hozza haza, miért nem csatlakozunk hozzájuk, igen. És majd minket hazahoznak. Na hát, de és ez a valóságban nem így zajlott. A magyar konzul tényleg segített ennek a 11 magyarnak kiszabadulni, mert a fesztivál végén kiment a helyi rendőrség, katonaság, és kordon alá
lezárta az egész helyszínt.
És azt mondták, hogy senki nem hagyhatja el a helyet 2 héten keresztül, annak ellenére se, hogy a barátaimnak ezután 2 nappal repülői járatuk volt haza. Azt mondták, senki sehova. És kiment a magyar konzul, és ő kiszabadította őket, de ez nem jelentette azt, hogy haza is juttatta őket. A hazajutást mindenkinek saját magának, saját erőből kellett megoldania. Tehát nincs olyan opció, hogy te azt mondod, hogy elfogyott a pénzem, majd
felteszem a kezemet, és akkor várom
a magyar államra, és majd
kormánytól, hogy akkor fizessenek, vagy valami. Sajnos nincs ilyen. Igen.
Szóval mindenkinek saját maga kell megoldani a hazajutást, ahogy, amilyen formában tudja. Egyik este találkoztunk mi is a konzul úrral, és beszélgettünk vele, nagyon szimpatikus úriember volt. És hát azért mesélt érdekes dolgokat, hogy mik történnek. Azt mondta, hogy 5000 európai turista próbál Panamából hazajutni. 43 magyar
hát ezért
volt közöttük. Azt is mondta, hogy Perúban 210 magyar ragadt, és így felfestette a képet, és ahogy vele beszélgettünk, utána nagyon gyorsan megváltozott a mi hozzáállásunk is, mert addig elég pozitívan láttam azt a szenáriót, hogy mi ott ragadunk Panamába, de ő azt mondta, hogy ő olyanokat hallott, hogy ez az egész lezárás, ez nem 1 hónap lesz, vagy hogy a panamai kormány 30 napra lezárta az európai járatokat.
Tehát, hogy ez sokkal tovább fog tartani.
Mm-hmm. Ő már azt mondta, hogy olyanokat is hallott, hogy augusztus-szeptember. Mm-hmm. És akkor elgondolkodtam, hogy oké, most van március, mi szeptemberig vagy augusztusig itt ragadunk, az egy kicsit más szenárió.
Hát, hogy majdnem lefordultam a székről.
És ő azt mondta, hogy mindenki amilyen úton, módon, ahogy
amilyen
tud, meneküljön haza. Azt mondta, családot, rokonokat, barátokat rá kell engedni az internetre, mindenki keresse jegyet. Ha 2000 dollárért találnak egy utat hazafele, akkor azért kell elmenni, igen. És nem szólt gondolkodni.
Meg az utazási irodákat ajánlotta.
Igen. Hogy itt most pénz nem számít,
igen.
Mindenki jusson haza, amennyiből tud, ahogy tud, és ne gondolkodjon, nem szabad ott maradni. Azt is mondta, hogy ha még beengedik majd az Európából jövő ilyen kimentő járatokat, mert hogy a Lufthansa, a KLM, a British, minden nagyobb légitársaság,
Ausztrián
arra várt, hogy beléphessen Panamába, üresen repültek Panama felé, és az volt a terv, hogy megtöltve utasokkal hazaviszik az európaiakat, de erre meg azt mondta, hogy van 5000 turista Panamában, nem a magyarok lesznek az elsők,
hát
akiket elvisznek. Tehát a Lufthansa a németeket, a KLM a...
De hát ez érthető, nem? Hát most...
Igen, természetesen.
Rossz érzés volt, de ez azért érthető.
De hogy ez igen, ez így van. Illetve azt is elmondta, hogy bármeddig jutunk már, hogyha mondjuk nekünk sikerül Mexikóba átjutnunk, már az is egy sokkal jobb helyzet, mert jobb az egészségügy, mert már közelebb van, több a lehetőség. Tehát azt mondta, hogy srácok, ahogy tudtuk, amilyen módon, amennyi pénz, tök mindegy, menjetek, meneküljetek Panamából. Úgyhogy egy kicsit itt megijedtünk, és azt mondtuk, hogy oké, akkor szerdán.
Ha törik, ha szakad, mi rajta leszünk azon a gépen.
Igen. Úgyhogy ez egy kicsit így átformálta az én szemléletemet is, hogy haza kell jutnunk.
Igen.
És talán ezek után, nem is tudom, még aznap, vagy következő nap, emlékszem, otthon voltunk, ültünk az ágyon, és twittereztem, néztem a híreket, és kérdeztem tőled, hogy akarsz-e hallani egy rossz hírt?
Hát én nem akartam rossz hírt hallani.
Igen, és akkor megláttam, hogy a Mexikó-Frankfurt járatunkat törölték. De ekkor már nem volt az, hogy oké, akkor már mi átjutunk Mexikóba, tehát a mexikói járat továbbra is on time volt, az egy Copa Airlines volt, az a panamai légitársaság, tehát abban eléggé bíztam, hogy azt nem fogják törölni, de akkor jött a következő pofon, hogy na, akkor mi lesz Mexikótól?
Mi lesz Mexikóból is?
Mexikóból hogyan tovább? De itt azt mondtuk, hogy fókuszáljunk mindig a következő lépésre.
Igen.
Most arra kell koncentrálnunk, hogy mi jussunk át Mexikóba. Mexikóba már jobb egy fokkal, mint Panamába, úgyhogy mi erre fókuszáltunk, hogy szerdán elrepülünk Mexikóba. Szerda reggel kismentünk a reptérre, és be is tudtunk csekkolni.
Bizony.
Megkaptuk a boarding cardokat, de csak Mexikóig. És szóba se került az, hogy mi lesz majd a Lufthansa járattal. Nem is érdekel minket, nem is kérdeztük. Sőt, azt mondtuk, hogy ne is hozzuk szóba, nehogy az legyen, hogy mivel a csatlakozás törlik, ezért nem engednek minket föl az első járatra.
Úgyhogy nem kérdeztünk semmit, örültünk, megköszöntük, csak szálljunk be.
Igen.
És fel.
És meg is nyugodtunk, amikor felszállt a gép. És aztán megérkeztünk Mexikóba.
Igen.
És minthogyha...
Minthogyha egy másik bolygóra érkeztünk volna, mert sehol egy hőmérőzés, egy jó mondjuk pár rendőr azért volt maszkban, de így az emberek így, mintha...
Hogyha nem foglalkoztak volna.
Mintha semmi nem lenne a világban, minden rendben lenne, és így...
Akkor a tömegek voltak a reptéren. Előtte a panamai reptér, meg ugye a bécsi reptér is majdnem teljesen ki volt halva.
Igen.
Ahhoz a mexikói reptér csurig volt. És tök érdekes volt, hogy utána, amikor az Uber sofőrrel beszélgettem, akkor ő azt mondta, hogy a mexikóiak nem hisznek a koronavírusban.
Uh-huh.
Ezt a szót használta, ezt a kifejezést, hogy a helyiek nem hisznek benne. Ők azt gondolják, hogy ez csak Európában van, és Mexikóban ez nincsen. És az is hozzátartozik, hogy amikor 10 éve volt a H1N1 járvány, akkor őket nagyon beparáztatták, és azt mondta ez a sofőr, hogy hát farkast kiáltottak, és nem jött a farkas. Úgyhogy amikor legközelebb farkast kiáltanak most, az emberek már nem hisznek neki.
De lehet, hogy akkor jól tették, hogy beparáztatták őket, mert gondolom ott is karantén volt.
Igen, akkor is kijárási tilalom.
Vagy kijárási tilalom. Na, és nem lett baj.
Igen.
Most
igen.
Meg, hát ott ki tudja, mi lesz.
Ez nagyon érdekes volt, hogy ekkor már Európa is elég durván bezárt a kapuit, és egyre másra zártak be az országok,
a légitársaságok.
Magyarországon is már rebesgették a kijárási tilalmat, és közben Mexikó meg azt mondják, hogy ők nem hisznek benne. Igen. Na, szóval megérkeztünk Mexikóba, teljesen egyszerűen és gyorsan beléptünk az országba, az egyetlen para az, emlékszel, a drogkereső kutya volt.
Igen, hát ott a frász jött rám, mondom, úristen, mit raktak a táskánkba, vagy mi, vagy hogyan...
A drogkereső kutya valamit megérzett a
kézitáskában. Igen, és örült a táskánknak.
Nagyon elkezdte szagolgatni, és kérdezte a rendőr, hogy van-e esetleg valami szendvics vagy croissant, és hirtelen nem emlékeztem, hogy van-e, és akkor ezt, te van, szerencsére van benne egy croissant, és mondom, van egy croissant, és akkor utána kipakolták, megnézték, és akkor ők is nevettek, hogy nyilván. De azért egy pillanatra így átfutott rajtam, hogy úristen, mi van nálunk, valaki berakott valamit, de szerencsére semmi. Na és hát akkor Mexikóban ugye semmi információnk nem volt, úgyhogy ki kellett várnunk, Lufthansa short végig kellett állnunk, és újra kezdődött
kálvária,
hogy akkor mi lesz velünk. Itt volt bennem egy olyan félsz, hogy ugye most már a Lufthansa-nak a kezeiben vagyunk, de hogy mi egy Turkish Airlines ügyfél vagyunk, és hogyha arról van szó, akkor a Lufthansa nyilván, hát mondjuk a németeket, a ügyfeleket,
igen,
utasokat
fog
elővenni, nem pedig egy
törkisest,
igen. Úgyhogy emiatt egy kicsit izgultam. De itt ugyanazzal a profizmussal, kedvességgel kezeltek minden egyes utast.
És higgadsággal.
Igen, kedvességgel, mosolyogva. Igen. Ugyanaz volt a procedúra. Álltunk sorba, mindenki odajött egy Lufthansa-s munkatárs. B kérdezte, hogy ki vagy, milyen úton, hova mész. Fölírta az adatokat, és elment a munkatársához a pult mögé, és ott megkeresték azt a járat opciót, amivel haza tudnak juttatni. És előttünk állt egy francia srác, emlékszel rá?
Emlékszem, igen,
sokat beszélgettünk, és ez március 18-án volt, és amikor visszajött a Lufthansa munkatársa, akkor azt mondta neki, hogy április 13 az első
az
járat,
első
amire
járat.
Fel tudják rakni.
Igen. És azt mondta rá, hogy oké. Okay. Szóval így, gondolom, hát ha neked az jó...
Az több, hát mint 3 hét.
Bizony, sű.
Megijedtél ott?
Meg, úristen, mondom, akkor mi mikor jutunk haza, vagy egyáltalán...
Én itt bennem megint megindult az a gondolatmenet, hogy...
Benned
hogy
mikor nem?
Itt is, igen, hogy ez is egy lehetőség. Hogy most itt tudunk maradni 3 hétig Mexikóban. Mikor adódik még egyszer egy ilyen lehetőség? Hozzá kell tenni, hogy szerencsére olyan helyzetben voltunk, hogy tudtam online dolgozni, illetve anyagilag is megengedhettük ezt a dolgot.
Igen, de bennem itt az is megint ismét felmerült, hogy mi van, ha itt is karantén lesz, kijárási tilalom.
De már benn voltunk az országban.
Az egy dolog.
Nem volt karantén.
Az egy dolog, de attól itt napról napra változtak a dolgok, felgyorsultak az események, és így mit csináltál volna, ha ott maradsz 3 hétig, úgyhogy, vagy akár egy hónapig, úgyhogy egy szobába van bezárva.
Az úgy szívás, igen. Na, csak ilyenkor én nem erre gondoltam.
Na, de én azért ilyenekre is gondolok a jó dolgokon kívül.
Igen. Na, és akkor szóval a mi esetünkben ránk került a sor, és 2 Lufthansa munkatárs segített nekünk, és én itt már eleve azt mondtam, hogy mi Budapestre szeretnénk eljutni, és felejtsük el Bécset, és ezt el is fogadták. Tehát mi mondtuk, hogy mi Bécsbe nem repülhetünk, mert hogy nem vagyunk osztrák állampolgárok, nem és nem fognak belépni. Uh-huh. És innentől azt mondták, jó, akkor titeket Budapestre fogunk eljuttatni. Ez volt az első része. Aztán közben én kaptam a Pelikántól egy járatmódosító visszajelzést, amiben benne volt, hogy mi március 20-án fent vagyunk egy Mexikó-Frankfurti járaton. Uh-huh. És akkor ezt alapnak vettük, és ez kiderült, tényleg rajta mert vagyunk tényleg ezen rajta a járaton, ami 2 nap múlva van. Tehát ezt vettük alapul, és a 2 Lufthansa munkatárs keresgél, és akkor csak mondják, hogy Párizson keresztül egy átszállással Budapestig március 24-én, 6 nap múlva. Emlékszem, rád néztem, és le volt fagyva az arcod.
Hát persze.
Én nekem azért nem tetszett az opció, mert 6 nap alatt még bármi történhetett, és attól féltem, hogy a
Mexikót
is lezárják.
Igen.
Igen, és akkor kérdeztem a hölgyet, hogy mi a probléma a 2 nap múlvai frankfurti járattal, amin ugye rajta vagyunk. És mondta, hogy igen, hogy rajta vagyunk, azzal semmi probléma nincsen, viszont a budapesti átszállással van baj, mert amire Frankfurtba érünk, addigra elmegy a budapesti járat. És akkor kérdeztem, hogy de mi van a másnapi járattal? Hát mondta, hogy arra van hely, és visszakérdezett, hogy nekünk az is jó lenne, hogy nappal később megyünk tovább. Uh-huh. Hát mondom, jó lehet, És hogyha mi ezt a beszélgetést nem folytatjuk le, és én nem kérdezek vissza, hogy mi a probléma, és hol akad el az
hol
a jegy, és
a
én
dolog.
Nem mondom azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi elrepülünk Frankfurtba 2 nap múlva, akkor ez az opció ez szóba se kerül.
Szóba se kerül, igen.
Hát én mondtam neki, hogy vegyük alapul azt, hogy Frankfurtba elrepülünk, azt nézzük meg, hogy mi odaérünk, és akkor ebből próbáljuk onnan építkeztünk. És mondtam neki, hogy mert hogy attól félek, hogy 6 nap múlvai párizsi járatig bármi történhet.
Igen.
És mondta, hogy tökéletesen érti, jó, akkor Frankfurt. Megérkezünk Frankfurtba, egy napot éjszakát ott töltünk, és másnap Budapest. Ez így nekünk jó? Na, tökéletes persze.
Jussunk haza.
Igen, és kérdezte, be is léphetünk az országba? Mondom, persze, európai állampolgárok vagyunk, és mondta, hogy hát ő ezt így nem tudja, meg nem tudja, hogy melyik útlevél milyen, de hát jó. Úgyhogy ez ilyen tipp másoknak is, hogyha bármikor ilyen szituációban van, akkor érdemes én kooperálni, és így együtt megoldani a problémát, és nem teljesen ráhagyatkozni.
Igen, és inkább kérdezni.
Igen,
és
kérdezni, és együtt megoldani, mint hogy mi például emlékszem, még ott a térképet is nézegettük, aha, hogy milyen repülőtér van a közelben. De még egyszer köszönet a munkatársaknak, mert nagyon profi és kedvesek voltak, és kérdeztem is tőlük, hogy na, hogy érzik magukat, ha mondták, hogy...
Igen, hát és emlékszem, a srác, aki segített nekünk, az még meg is ismert minket, amikor igen, várakoztunk a beszállásra.
Igen,
bizony,
igen,
és
igen,
akkor oda is köszönt.
Igen. Úgyhogy a következő hazajutási opció az úgy nézett ki, hogy 2 éjszakát töltünk Mexikóban, majd pedig frankfurti átszállással, és ott éjszakázva egyet, vasárnap reggeli géppel repülünk haza Budapestre.
Igen.
Akkor ennek nagyon örültünk. Én örültem annak a részének is, hogy egy kis Mexikóba is beleszagolhatunk.
Egy kis Mexikó, igen.
2 nap az úgy pont jó.
Igen, hatalmas kő esett le a szívemről, viszont azért nekem benne volt a gondolataimban, vagy úgy bennem volt, hogy most akkor itt hogy visel elkedjünk. Tehát, hogy most városnézés, ilyesmi, sok turistától azért tartsuk távol magunkat, tehát...
Igen, tehát, hogy nem egy tényleges nyaralás volt, de azt hiszem a lehetőségekhez képest kiosztjuk a legtöbbet belőle.
Igen, azért figyeltünk az ilyen dolgokra is.
Közben folyamatosan kapcsolatban voltunk olyan más utazókkal, barátokkal, akik máshol akadtak el, és hírek jöttek Panamából, hogy ő nekik sajnos a légitársaság nem rakta át éjjet. Tehát mondjuk nekünk olyan szempontból is szerencsénk volt, hogy minket ingyenesen hazahozott a Turkish és a Lufthansa, mert időbe történt velünk. A barátaimmal, akik a fesztiválon voltak, ő nekik a jegyük, miután lezárták a határokat, jó pár nappal későbbre szólt, és ők nem tudták elérni a légitársaságot, és ő nekik új jegyet kellett venni. Illetve volt két magyar srác, akivel találkoztunk, szintén még Panamában, amikor a konzullal találkoztunk. Ők gyakorlatilag akkor érkeztek meg Panamába, amikor bezárt minden.
Igen, és nem tudtak sehová menni szegények.
És ő nekik a hazajegyük, az még, vagy nem tudom, 10 nap múlva szólt.
Igen.
És ő nekik tényleg megint esélytelen volt, úgyhogy nekik megint saját pénzből kellett egy új jegyet hazavenni.
Új jegyet venni. Igen.
De hogy a konzul is megmondta, nincs más opció, meg kell venni, bármennyibe is kerül, mert haza kell jutni, mert minden egyes nappal csökken az esélye annak, hogy haza fogsz tudni jutni.
Igen.
Úgyhogy ilyen szempontból is mi összetehetjük a két kezünket, hogy mi milyen szerencsés helyzetben voltunk. Na és hát akkor kaptuk ezt a két napot Mexikóban, szintén Airbnb-n gyorsan foglaltunk egy szállást. Az nekem egy hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy Panamához képest Mexikó olcsó volt, tehát fél áron volt minden.
Igen.
Panama azért nem volt, nem mondanám olcsónak, Budapesténél jóval magasabb árak vannak. Mexikóban viszont a budapesti áraknál jóval kedvezőbb árak vannak. Teljes lakást béreltünk, azt hiszem 10 000 forintért egy éjszakára. Egy pöpec kis lakást, de 8-9-10-11 000 forintért loft lakásokat, egy kis egyhálós amerikai konyhás nappalis lakásokat, ilyen 30-40 négyzetméteres lakásokat lehet bérelni, úgyhogy az
és
nagyon...
És még kis teraszunk is volt, gyönyörű volt, nagyon szép volt, és jó áron volt tényleg.
Hogy tetszett Mexikó?
Nagyon tetszett, visszamennék nagyon szívesen, többször is, viszont már a biztonság érzetem, hát az már az Panamához képest jóval veszélyesebb volt. Hát amikor a reptérről mentünk Uberrel, olyan környékeken mentünk át, hogy úristen, mondom, ha nekem itt kellene végig sétálnom, hát akkor biztos, hogy szívinfarktus kapnék.
Igen, illetve amit emlékszem, hogy folyamatosan mondtál, hogy a repülőből is láttuk, hogy milyen szmog van a város felett, és hogy azt mondtad, hogy érezted is.
Éreztem is, igen. Éreztem az orromban azt a rengeteg szmogot szinte is, fú, de rossz volt.
Mexico City az ilyen szempontból szörnyű. Tehát, hogy ami ott van, amikor száll le a gép, akkor lehet látni, hogy áll felette a szmog.
Igen.
Nem tudom, azt hiszem 9 millió ember lakik a városban, és ugye, hogy az agglomerációt is nézzük, akkor azt hiszem 20 millió, tehát hogy ilyen brutális méretű város. De az árak azok nagyon tetszettek, illetve az, hogy az utcán bármit el lehet intézni. Panamában nem nagyon voltak utcai árusok, itt viszont minden egyes sarkon kajaárus, mangóárus, gyümölcsárus, narancsléárus.
Igen. Ez nekem is nagyon tetszett.
Kértünk egy nagy, frissen facsart narancslét, és egy literes pohárba adtak, kb. 400 forintért.
Alig tudtuk meginni,
illetve a frissen szelt mézédes mangó, az is talán nem tudom, 250-300 forintért.
Igen.
De az azért nagyon hiányzik.
Hát ezt elbírnám viselni minden nap.
Igen. Na, de kanyarodjunk rá arra, hogy hogy jutunk haza. Most már tényleg így a célegyenesbe vagyunk.
Igen.
Folyamatosan ugye követtük a
minden
híreket.
Minden hírt néztük. Hírforrást.
Naponta többször megnéztem a fly státuszt, hogy mi a helyzet a gépekkel, de szerencsére minden ment. Úgyhogy a frankfurti géppel el is repültünk Mexikóból Frankfurtba. Hatalmas tömeg volt, a gép tele volt, és volt pár elég bunkó német.
Igen, hát egy pár.
Akik ott szintén kiröhögték azokat, akin maszk van, illetve volt egy család, akik összevesztek egy nővel, mert hogy az a lába elé tette le a táskát, és hogy...
Nem is értettem, hogy miért szól...
Nekem ez így nagyon furcsa volt, hogy a latin-amerikai kultúra után hirtelen ott megcsap az európai, vagy az a német mentalitás nagyon negatív volt, és emlékszem, ez a német pasi, ez még rá is üvöltött a mexikói nőre, hogy shut up, hogy kussolj. De ez persze nem húzható rá az egész nemzetre, meg az egész kultúrára,
persze,
csak mi ezzel
persze
találkoztunk ott a reptéren.
Igen.
Aztán megérkeztünk Frankfurtba, belépésnél egyetlen egy kérdést tettek fel, hogy hova megyünk.
Hova megyünk?
Mondtuk, hogy másnap Budapestre repülünk. Oké, be lehet lépni.
Igen.
Nem volt hőmérőzés, semmi. A repülőtér azért elég kihalt volt.
Boltok is zárva voltak.
Hát itt nem tudtunk Airbnb-n foglalni, mert másnap korán reggel ment a gép, és a reptér közelében akartunk maradni, úgyhogy
Bookingon
foglaltunk egy hotelszobát, Hát, hogy milyen áron azt, hadd ne részletezzem, az eléggé fáj.
Európai áron.
Európai árakon. Igen. Hát itt már eseménytelenül telt az este, és igen, a másnapi hazarepülés. Igen,
igazából pihentünk, és ennyi volt, úgyhogy nem...
Másnap visszamentünk a reptérre, felszálltunk a budapesti járatra, amin közbe derült ki, hogy business classra raktak minket, ezt mi nem is tudtuk, business classra. De hol raknak minket business classra?
Fapadosan.
Nem fapados volt azért.
Jóan, bocsánat.
De egy ilyen sima másfél órás járaton, igen, ahol gyakorlatilag
de csak
semmi
mi
különbség.
Ültünk a business classon,
csak
úgyhogy...
Csak mi ültünk, igen, és kaptunk reggelit.
Igen, az jó volt.
Igen. És akkor megérkeztünk Budapestre. Igen. Budapesten nem a folyosóba szálltunk le, hanem busszal
vittek valami
minket.
Külön ilyen...
Aha. És elvittek minket hátra, ahol rendőrök vártak minket két csoportban. Először kikérdeztek minket, hogy honnan jövünk, illetve hogy hol jártunk az elmúlt 3 hétben. Majd megköszönték, és hogy üdv itthon, és akkor jött a következő kör rendőri ellenőrzés. Mind a kettőnk útlevelét lefotózták.
Lefotózták, igen.
Később kiderült, hogy állítólag azért, hogyha kiderül, hogy valaki vírusos, akkor így könnyebben...
Fel tudják velünk venni a kapcsolatot,
igen,
esetleg, hogy...
Megtalálnak minket.
Igen.
Hőmérőzés így se volt.
Nem.
Meglepő módon. És így visszakanyarodnék arra, hogy Afrikában már február végén, tehát egy hónappal ezelőtt már hőmérőztek mindenkit, illetve Panamában is hőmérőztek mindenkit, ami nem garancia, hogy,
hát nem,
hogy
nem.
Hogyha valaki beteg, akkor
ugye
megfogják. De valami.
Igen.
De valami. Illetve a reptérről azt gondoltuk, hogy azzal kerülünk legkevésbé kapcsolatba az emberekkel, hogy a közösségi autóval, gringóval jöttünk haza.
Amit lefertőtlenítettünk előtte és utána is használtuk.
Ahol megfogtuk kormány, váltó, rádió, kilincs, mindent letakarítottunk, és hát megérkeztünk haza, és indul a 2 hetes önkéntes karantén. Közben nagyon szépen köszönjük azoknak, akik segítenek nekünk bevásárlással.
És a támogatás, lelki támaszt is.
Lelki támaszt, vagy igen, például Camino Steve fel ajánlotta, hogy elhoz nekünk egy IKEA asztalt, testvéremnek a jó barátjait a szomszédból, akik jön nekünk ma bevásárolt.
Igen.
Úgyhogy megvan a segítségünk, hogy ne is kelljen itthonról kimozdulnunk, úgyhogy ez nagyon jól esik, illetve az a rengeteg pozitív komment és érdeklődés, amit kaptunk.
Igen, az út során is.
Igen. Az utazási podcastnek az oldalain kevésbé, de a személyes blogon és a saját oldalunkon ott folyamatosan közvetítettük, hogy hol járunk, csináltunk Facebook és Instagram bejelentkezéseket, live bejelentkezéseket, és nagyon jó érzés volt, hogy barátok is és ismeretlen emberek is drukkoltak nekünk, és írtak, hogy hazajussunk, kérdezték, hogy miben tudnak segíteni. Szóval minden ilyen üzenetet és érdeklődést azt nagyon köszönjük.
Nagyon
és
köszönöm
nagyon,
szépen, igen.
Nagyon
jó érzés volt nagyon.
Igen, nagyon jó lesz. Neked mi a tanulság ebből az egész helyzetből, ami történt?
Hát például, hogy mindig legyen nálunk pénz.
Hogy ne számoljuk ki ilyen centire, hogy...
Pontosan, igen. Tehát például a bankkártyán azon mindig legyen valamennyi. Tehát igen, ilyen kis biztonsági tartalék.
Hát mi ugye Revolutot használtuk végig. Uh-huh. Az olyan szempontból nagyon jó volt, hogy akár Mexikóban, akár Panamában, de ha mi éppen mondjuk Brazíliában ragadtunk volna, akkor Brazíliában is tudtuk volna használni.
Igen.
Illetve kihasználtuk az összes olyan közösségi szolgáltatást, ami megkönnyíti az utazást, tehát hogy ahol tudtunk, Uberrel mentünk például,
igen,
Airbnb-n foglaltunk, Booking-on foglaltuk, és nagyon sokszor megcsináltuk azt, hogy megérkeztünk, és aznap estére foglaltunk valamit.
Igen.
Tehát úgy érkeztünk Mexikóba, hogy nem volt szállásunk, és egy, nem tudom, 4 óra múlva meg volt
már
a szállás.
Már volt is. Igen, bizony.
Megérkeztünk Mexikóba, bementünk egy GSM boltba, vettünk egy helyi SIM-kártyát 1300 forintért, amin kaptunk 1 giga internetet, és akkor onnantól tudtunk Uberrel menni mindenhova. Tehát ezek ilyen kis apró dolgok, de hogy az ember ezt kihasználja, akkor nem éri meglepetés bárhova.
Igen, és akkor sokkal könnyebb
az
minden.
Élet. Igen. Azt szerintem még a pozitív szemlélet.
Hát ezt most én is tanultam, igen, azért.
Tanultál?
Igen, tanultam azért kicsit belőle.
Igen.
Kicsit, hát nagyon.
Ahogy említettük, 1000-szer lehetett volna rosszabb, sőt, biztos vannak emberek, akinek 1000-szer
sokkal
rosszabb volt, tehát ilyen szempontból egyrészt szerencsénk is volt, de én mindig úgy állok ezekhez a dolgokhoz, hogy van egy ilyen mondás, hogy bízz a legjobban, de számíts a legrosszabbra.
Igen.
És én mindig a fejemben lejátszottam a legrosszabb szenáriót, és végig gondoltam, hogy az mitől lehet pozitív, vagy milyen szempontból lenne az előnyös számunkra. Tehát, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy na most aztán itt vége mindennek, ha egy kicsit józan marad, és végig gondolja józan ésszel, akkor mindig van kiút belőle.
Mindig van. Még egy kérdés felmerült bennem, hogy szerinted ez a vírushelyzet hogyan befolyásolta a nyaralásunkat, főleg a plusz egy hetet?
Erre azért nagyon nehéz bármit mondani, mert ez egy nagyon szerencsétlen szituáció, amibe belesodort minket az élet. Nagyon nehéz úgy bármit mondani, hogy én ennek a pozitív oldalát fogalmazom meg, miközben tudjuk, hogy a vírusnak milyen áldozatai vannak. Vannak, akik meghaltak, vannak, akik munkájukat veszítették el, vállalkozások, üzletek mennek tönkre. Én pedig a történéseknek a pozitív oldalát emelem ki, és nem tudom, hogy ez a hozzáállás így mennyire helyén való. Úgyhogy remélem a hallgatók ezt nem értik félre. Egyszerűen az adott szituációban próbáltam a dolgoknak a jó oldalát nézni. És így, hogy így visszanézek az elmúlt egy hétre, a lehető legjobban jöttünk ki belőle, szerintem.
Szerintem is, igen.
A lehető legjobban jöttünk. És ez legyen a legrosszabb dolog egyébként, ami történik valakivel, hogy plusz 3 napot kell Panamában maradnia, és plusz 2 napot kell Mexikóban maradnia, mert na bum. Ennél 1000-szer rosszabb is történhetett volna.
Alakulhatott volna rosszabbul is.
És remélem, hogy ez a beszélgetés talán erre is egy példa, hogy nem szólt pánikba esni.
De azért nyugtass meg, hogy nem pánikoltam. Tehát, hogy nem vittem túlzásba.
Nem, egyáltalán nem. De szerintem nem is nagyon mertél, mert akkor... Nem hagytalak volna.
Nem hagytál
volna. Nem hagytalak volna.
Köszönöm.
Ez volt tehát a mi történetünk. Reméljük, hogy mostanra már mindenki hazajutott, aki szereted volna. Ha bárki esetleg még úton van, annak kitartást kívánunk. Az utazási podcast ezután a megszokott tempóban és tematikával fog folytatódni. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket. Én Mátai András voltam. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.